Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, az 5. résznek a 13-tól a 20. versig tartó szakaszát. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg mindenben nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyán, köszönjük neked, hogy egy nagyon forró, nagyon meleg hét után egy olyan napra virrattunk, amelyen a hűs szellő frissít fel mindannyiunkat. Köszönjük neked, mert te vagy a teremtő, te vagy a természetnek az ura, te kezedben van az életünk, a körülményeink, minden, ami történik. És köszönjük, hogy ezekben a kis dolgokban is neked adhatunk hálát, és a te kezedből fogadhatjuk ezt el, hálás szívvel és örömmel. Bárcsak, Urunk, a mi veled való közösségünk is talán egy meleg, kiszáradt, sivatagos időszak után átélhetné azt, hogy szent lelkeddel eljössz, hogy felüdítesz, hogy felénk fordulsz, hogy magadhoz hívsz. Ezért vagyunk itt, Urunk, és erre vágyunk. Megköszönve minden ajándékaidat, megvalva, hogy nem te fordultál el tőlünk, hanem mi vagyunk azok, akik elfordulunk tőled, akik áthágjuk a te parancsolataidat, akik a saját utunkon járunk. Aztán, amikor falakba ütközünk, akkor magunkat sajnáljuk, vagy téged rád neheztelünk, kérünk, hadd forduljunk most vissza teljesen te hozzád. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, akinek igazsága lehet a mi igazságunk, hogy ő teljesen betöltötte a törvényt, hogy ő azzal töltötte be a törvényt, hogy magára vette a törvénynek átkát, ítéletét, hogy elpusztult a kereszten, de feltámadt, és ezért életünk lehet benne. Hadd legyen ő most a mi igazságunk, hogy ne mentegetődzünk, ne magyarázkozzunk, hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy Urunk, mi elestünk, elbuktunk, besározódtunk, de ma is te vagy a mi igazságunk. Te öltöztetsz fel, te emelsz fel, te tisztítasz meg. Köszönjük ezt neked, hogy ennyire hűséges vagy hozzánk, és add, hogy amit a te igédben mondtál, az valóság legyen. Hogy legyünk só, amely nem ízetlenül meg, hogy legyünk világosság, amely ragyog és nem rejtetik el. Kérünk, hogy úgy szólj hozzánk, úgy taníts minket, úgy formálj bennünket, úgy találkozz velünk, hogy betöltessük ezt a te tőled való nagy küldetésünket a világban. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istenek igéjét Jeremiás próféta könyvéből olvasom, a 29. fejezet első 14 versét. Látni fogjuk, ez egy levél azoknak, akik az elnyomásban vannak, éppen a sötétségben élnek. Jeremiás 29:1-14. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött, a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilóniába. Miután Jekonyá király, az anyakirálynő, az udvari emberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászár Sáfán fia és Gemáriá Hilkia fia által küldte el, akiket Cidkijá Júda királya küldött Nebukadnezár babilóniai királyhoz Babilonba. Itt szól a seregek ura, Izrael istene, az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben, nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám, megtaláltok engem, így szól az Úr. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak. Így szól az Úr, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket. Kedves testvérek, múlt héten befejezve a nyári tábor történetét, a tékozló fiú történetét, arról beszéltünk, hogy hol van az igazi otthon. Arról, hogy a tékozló fiú a példázat szerint Jézus példázatában elindul egy távoli és idegen vidékre, és ott hagyva családot, apát, tisztességet és mindent, és egy ponton magába száll, emlékezik, és haza akar térni, vissza akar menni az atyai házhoz. És arról beszéltünk, hogy ez nem csak egy embernek a személyes megfordulását írja le, hanem az egész Biblia fényében ez mindannyiunk nagy története. Mindannyian kiüzettünk az otthonból, mindannyian valamilyen értelemben számkivetettek vagyunk, és az egész emberiség keresi a hazát, az otthont. Van egy nagy, mély lelki hajléktalanság, lelki honvágy bennünk, mert ebben a világban, akárhogy is belakjuk, nincsen igazi otthonunk. Mert nem arra teremtettünk, hogy egy olyan világban legyünk teljesen otthon, amelyben betegség van, katasztrófa van, szenvedés van, halál van, pusztulás van. Nem így lettünk kitalálva, nem így lettünk megformálva, és a szívünk mélyén hordozzuk ezt a nagy hazavágyódást. Hol van az igazi otthon? Ma azonban arról szeretnék beszélni a felolvasott rész alapján, hogy de hogyan éljünk egy idegen világban. Ha nem egy idegen világban vagyunk, nem otthon. Na de hát mégis itt vagyunk, és itt kell élnünk. Hogyan éljünk egy olyan világban, ahol nem vagyunk otthon? Ahol valamilyen értelemben számüzetésben vagyunk, ahol nehézségben vagyunk. A felolvasott szakasz pont erről szól. Babilonba ír levelet Jeremiás próféta Jeruzsálemből, egy olyan történeti helyzetben, amikor a babiloni hatalom egy hatalmas nagy felvonulással és betöréssel Jeruzsálembe még nem pusztította teljesen a várost, de egy döntő csatát nyert, és az ott lévő embereknek egy részét elvitték fogságba Babilonba. Ez 598-ban történt időszámításunk előtt, és a nagy teljes pusztulás, a végső lerombolás, az 9 évvel később keletkezett. És egyrészt tehát vannak, akik még otthon vannak Jeruzsálemben, vannak, akik az idegenben vannak, Babilonban vannak, és a kérdés az, hogy hogyan éljenek az idegen országban, hogyan éljenek az ellenség földjén. És ez nekünk arról beszélhet, és beszél is ma, hogy hogyan éljünk egy idegen országban, hogyan éljünk az idegen világban, hogyan éljünk itt, ahol nem vagyunk teljesen otthon. És ha valaki azt mondaná, hogy na hát ez egy olyan spiritualizálás annak a történeti helyzete vonatkozó igének, ami nem igazán megengedett, hadd mondjam el, hogy de megengedett. Mert a Biblia aztán végig beszél Babilonról jelképesen. A Biblia beszél a nagy Babilonról, mint ami ebben a világban az egyik rendszer, az egyik erőforrás, az egyik központ, az egyik idézőjelbe téve vett város, az istentelen város, hogy majd a történelem végén leszálljon a mennyei Jeruzsálem, az Istentől való új teremtés. Tehát amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan éljünk egy idegen világban, annak alapján, amit Jeremiás ír, ott és akkor konkrétan a Babilonban, fogságban lévő zsidóknak, akkor ugyanarról beszélünk, amit Isten máskor is arról mond, hogy mi hogyan éljünk keresztényként egy olyan világban, ahol a legvégső értelemben soha nem vagyunk otthon. Négy dologról szeretnék beszélni. Az első, hogy mi az idegenben való élet kísértése, másodszor mi az idegenben való életnek az alapja, aztán mi az idegenben való élet gyakorlata, hogyan is történik ez, és végül mi az idegenben való élet reménysége és perspektívája. Tehát hogyan éljünk egy idegen országban, a kísértése, az alapja, a gyakorlata és a reménysége. Mi tehát a kísértés? Babilonban van tehát a zsidók egy jelentős része fogságban, és a fogság ugye nem azt jelentette, hogy be vannak zárva börtönökbe, hanem az, hogy le vannak telepítve a város szélére. A birodalom fővárosában vannak, amely birodalom hírhet a kegyetlenségéről. Több száz kilométerre vannak otthonról, és miközben otthon a teljes zűrzavar, kilátástalanság, egymásnak eltérő jövőképek vannak, hasonló helyzet van Babilonban is. Ott se tudja senki, hogy mi lesz most, meddig tart, mire rendezkedjünk be. Egy olyan világban vannak tehát, ahol idegen isteneket imádnak, ahol egy idegen kultúra veszi őket körül, ahol idegen nyelven beszélnek körülöttük, más népeket is letelepítettek, tehát más idegen csoportok is vannak jelen, ahol idegen az időjárás, a klíma, ahol minden idegen, és ahova nem önszántukból mentek. Hogyan éljünk ebben a világban? Két stratégia, két lehetőség adatik egyből, mind a kettő kísértés Isten népének. Mind a kettő szembe megy az Isten akaratával. Az első az a beolvadás vagy az asszimiláció stratégiája. Ez a babiloni hatalom programja. Miért viszik el fogságba a leigázott népeket? Miért nem hagyják ott őket? Miért nem ültetnek a fejükre katonai erőt, hatalmat, aztán szedik be az adókat és nyomják el őket? Azért, mert az ilyen erőszakos elnyomás, maguk alá hajtás az mindig erőszakos visszatámadást szül. Jönnek a terrorista akciók, és ez nem igazán jó. Sokkal nehezebb ezt fenntartani. Van egy másik módja annak, hogy hogyan szüntessünk meg egy népet. Olvasszuk be őket. Olvasszuk be őket, és megszűnnek. Asszimiláljuk őket. Néhány generáció csak, és nem lesz többé judeai identitás. Elfelejtik a nyelvet. Elfelejtik a történelmüket, elfelejtik az isteneiket, babiloniaiak lesznek. És minden képességük, a vezetőket vitték el, minden képességük, tehetségük gazdagítja a babiloni hatalmat. Hogyan történik ez? Például oktatás által. Ugye Dániel próféta könyvéből tudjuk, hogy Dániel maga, fiatalember, három más barátjával, vezető emberek, babiloni nevet kapnak. Dániel, babiloni neve van, Baltazár. Komoly oktatásban kell részt venniük. Enniük kellene, ők ellenállnak ugye ennek a babiloni ételeket. Tehát ha bevezetik őket a kultúrába, a tudományba, az ottani életbe, akkor idővel megszűnnek. Mit mond ez a stratégia? Azt mondja, hogy Ha idegen országban élünk, akkor lehet ott jó állásod, lehet jó kereseted, megtalálod a boldogulásodat, keresed sok pénzt, ha olyan leszel, mint mi. Ha olyan leszel, mint mi, minden a tiéd. Ha minden képességeddel bennünket szolgálsz, mi minden javainkba beengedünk téged. És közben, idővel megszűnik, felszámoltatik az Isten népe, az Isten közössége. Tehát azt mondja az első stratégia, hogyan érünk az idegen világba, az első kísértés, kapcsolódj be, használd ki, minél több egyéni haszon érdekében menj bele, add fel önmagadat, hozd ki belőle a legtöbbet, és akkor boldog leszel. A másik lehetőség, vagy a másik stratégia, az ennek éppen az ellenkezője, az a, nevezzük így, az a szektás kívülmaradás. Ez a jeruzsálemi proféták programja. Akik szembeállnak Jeremiással, azt olvassuk itt Jeremiásnál, hogy azt mondja a seregek ura, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a proféták és a jósok, akik köztetek vannak, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben, nem küldtem őket. Mit profétálnak? Tudjuk, hogy az előző fejezetükben azt mondják, hogy figyeljetek, 2 év, és Isten letöri a babiloni ígát. 2 év, és minden visszakerül, visszaáll az eredeti helyre. 2 év, azaz, ne menjetek be a városba. Ne telepedjetek le a Babilonba. Készüljetek arra, hogy hamarosan kijöttök onnan. Ne ereszetek gyökereket. Ne rendezkedjetek be. Használjátok ki persze Babilont, amennyire lehet, amennyire kell a saját közösségetek érdekében. Kereskedjetek, de ne legyen közötök hozzá. A szektás kívülmaradás politikája alapvetően megveti és lenézi az idegen országot. Esetleg használja a saját érdekében, de megveti és lenézi. Nem tartja semmire. Nem kell olyan magyarázni, hogy mit jelent a keresztény közösségnek egy idegen világban élni. Ezek fényében milyen kísértés fenyeget minket. Ott, ahol azt mondtuk, nem vagyunk otthon. Egyesek mindig meg akarnak óvni. Vigyázz, vigyázz, vigyázz! A világ bűnös. Ne szórakozz, ne lépj bele különböző körökbe, tartsd magadat távol, mert el fog sodorni. A világnak úgyis mindjárt vége van. Küszöbön az ítélet. Jobb, ha kívül maradunk, összebújunk és vigyázunk. A másik oldal meg azt mondja talán éppen válaszként erre, hogy ezt joggal elítélve, hogy nem, én itt élni akarok. Én ebből ki akarom hozni a legtöbbet magamnak. Én meg szeretném szerezni a legtöbbet, amit lehet. Én inkább belemegyek az egészbe, de én boldogulni akarok. Én hatalmat akarok. Én nyugalmat akarok. Én pénzt akarok. Én egy normális életet akarok. Olvadjunk be, éljünk vele. Mit mond Isten? Ugye mindkét esetben az Isten népének vége. Az egyik esetben egy pici kis elszigetelt csoport marad, a másik esetben elfogy, asszimilálódik, elfogy. Mit mond Isten? Nézzük másodszor, hogy mi az alapja annak, amit Isten mond. Az alapja azok a megdöbbentő kijelentések, amiket így olvasunk, kétszer ebben a szakaszban olvassuk, hogy fogságba vitettelek titeket. Egy helyen meg azt olvassuk, szétszórtalak titeket. Én vittelek titeket a fogságba. Én voltam, aki az idegen országba vezettelek titeket. És ezt a korabeli jeruzsálemi mainstream teológia képtelen megérteni és meghallani. Hogy Isten ilyet tesz, hogy Isten megítél, hogy Isten az ott van amögött, hogy lerombolják a várost, hogy lerombolják a szent helyet. Ők azt mondták, amíg itt van Isten köztünk, nem történhet baj. Nem kerülhetünk az idegenbe. Ha az idegenbe kerültünk, az nem értjük, de hamarosan vége lesz. De Isten nem vihet minket az idegenbe. És éppen ezért, ha az idegenbe vagyunk, akkor ott nekünk semmi dolgunk Istentől. Mit keresnénk mi ott? Nyilvánvaló Babilon se ezt gondolta. Babilon azt gondolta, hogy mi hoztunk titeket ide. Ez a politikai realitás. Mi hoztunk titeket ide. De emögött ott van az Úr, én hoztalak titeket ide. az az Isten szándéka, hogy az idegen országban laknak. Sőt, ha Babilonba Isten vitte a népet, akkor az egész szuperhatalom vezetői karát, hadsereg tábornokait, a birodalom vezetőjét Isten tartja a kezébe. De ha ezt a népet Isten tartja a kezébe, akkor az a föld, ahova Isten vitte őket, az szintén Istené. Idegenben vagytok, de az Isten területén vagytok. Ez az alap. Amikor azt mondjuk, hogy nem vagyunk otthon ebben a világban, akkor mégis tudjuk, hogy nem vagyunk otthon teljesen, végérvényesen, de ott, ahol vagyunk, oda Isten helyezett minket. Nem vagyunk otthon, mert betegség van, pusztulás van, halál van, de ez mégis Isten teremtett világa ma is. Az ország, a város, ahol élünk, az övé. Az, hogy nem vagyunk otthon, az nem azt jelenti, hogy nem ő helyezett minket ide, hogy nem miatta és általa vagyunk itt. Nem baleset a világ, nem is valamiféle illúzió pusztán. És ez lesz az alapja annak, amit Isten mond, hogy mit tegyünk. Ha ő hozott ide, nem vagyunk otthon, de ő hozott ide, hogyan éljünk, hogyan viszonyuljunk ehhez a világhoz. A következőt mondja, és ez most már a gyakorlata, hogy mit tegyetek. Építsetek házakat, és lakjatok bennük, ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét, házasodjatok. Szülessenek fiaitok, leányaitok, fárdozatok a város békességén, ahova fogságba vitettelek titeket, imádkozzatok érte az Úrhoz. Ilyet senki nem mondana. És se Babilon nem gondolná ezt, hogy ők ezért vannak itt, se jeruzsálemiek nem gondolnák, hogy mi ezért vagyunk itt. Mit mond? Költözzetek be a városba, és éljetek ott. Építsetek házakat, gyökerezzetek meg. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, és imádkozzatok az Úrhoz. Békesség. A békesség, ami a zsidó gondolkodásban van, az nem egy belső nyugalom, hanem egy közösség virágzó élete. Politikailag, gazdaságilag, kulturális értelemben, és lelki, spirituális értelemben is. Azt mondja Isten az ő népének, hogy ebben a városban, az idegenben, az idegen istenek a báványok között, ahol véreskező uralkodók vannak, ebben a kegyetlen birodalomban, ebben azért dolgozzanak és azért imádkozzanak, hogy virágozzék ez a hely, hogy minél gazdagabb legyen, hogy minél nagyobb áldás legyen mindenkinek az életén, a jólétükért dolgozzanak az idegenben. És igen, azt mondja, ezt tegyétek, így viszonyuljatok hozzá. Még egyszer, hogyan viszonyul az, aki csak kapni akar az idegen országból? Bemész a világba, és azt mondod, kiszedem belőle azt, ami nekem jó. Ha kell, olyan leszek, ha kell, azonosulok, mert a legfontosabb, hogy megszerezzem, ami nekem kell. Ha másik utat választjuk, mit teszünk? Semmi közünk ehhez a világhoz. Úgy pusztuljon, ahogy pusztul. Úgyis mindjárt itt az idők vége, itt az Isten ítélete, minden felbomlik, minden megszűnik egyszer. Mit tegyek én ezért a világért? Legyünk együtt a közösségben, aztán használjuk, amire kell. És mit mond Isten? Menj be és szolgálj. Légy áldássá. Adj. Adj abból, amit van az idegen világban. És ebben azt mondja, szeresd. Szeresd azt a helyet, ahol vagy. Három dolog részletesebben. Az első, dolgozz. Fáradozz annak a békességért, annak a jólétért. Nem vagy itthon, és mégis mindazon, amit teszel, dolgozz ezért a városért. Nem tudom, hogy ha megkérdeznének, hogy többnek tartod-e keresztény emberként, többnek tartod-e a lelkipásztori szolgálatot, vagy a misszionáriusi szolgálatot, vagy akár a lelki gondozói szolgálatot, vagy munkát, mint bármi más munkát. Mérnök, karbantartó, adminisztrátor, művész, és így tovább. Mit válaszolnál? De ha azt mondod, hogy többnek tartod, igenis többnek tartod, akkor ebben azt mondod, hogy nekem nincs igazán helyem. Én nem dolgozom, én nem fáradok ennek a világnak a jólétéért. Ez ezt jelenti. Ha azt mondod, hogy sokkal többet ér az úgynevezett lelki munka, akkor avval azt mondod, hogy én nem ezért a világért vagyok jelen. Mert nem azt mondja a Jeremiás próféta az ott élőknek, hogy menjetek el, és próbáljátok meggyőzni a babiloniakat ebből a kisebbségi helyzetből, akár az életetek árán is, hogy az igaz Istenhez. Evangelizáljátok őket. Nem ezt mondja. Hanem ültessetek kerteket, építsetek házakat, kereskedjetek, lépjetek be a kulturális életbe, a gazdasági életbe, akár a politikai életbe, Dániel. Dolgozzatok a városért. Dolgozzatok a városért. Mérnökök, orvosok, művészek, sportolók, karbantartók, akármi vagy. Akármi vagy. Miért csinálod, amit csinálsz? Csak azért, hogy te meggazdagodj, vagy nem is meggazdagodj, fenntartsd az életet? Csak eddig látsz. Jaj neked, ha eddig látsz. Jaj neked, ha csak azt látod, hogy ez csak erről szól. Hogyan élünk egy idegen világban? Fáradozzunk annak a békességért. Ott, ahol vagy, légy áldássá más emberek számára. Azzal, amit csinálsz. Ha nem úgy csinálom, akkor térjek meg belőle. Miért nem úgy csinálom? Nézzünk szembe ezzel. Másodszor, házasodjatok, szülessenek fiaitok, leányaitok, házasítsátok meg fiaitokat, leányaitokat, hogy majd nekik is legyenek fiaik és leányaik, és utána azt mondja, szaporodjatok. Azért ez jó. Ne fogyjatok. Nem asszimilációról van szó, mert akkor elfogynak. Döbbenet az idegen országban, az elnyomásban, a sötétségben. Ugyanaz hangzik el, mint a teremtéskor. Szaporodjatok, sokasodjatok. Hogy lehet, hogy itt ugyanezt mondja, mint akkor? Házasodjatok, szüljetek. Miről szól ez? A házasság és a születés az élet legnagyobb örömeihez kapcsolódik. A legtöbb közösségben, vagy a legtöbb kultúrában. Nem a legnagyobb ünnepek. Valamikor ekkor voltak. Hát ma már nem, mert ma már egy jó buli, nagyobb buli mondják, de hogy alapvetően azért, ha belegondolunk, 100 évvel ezelőtt még itt is, a házasság és a születés. Mi volt más ekkora ünnep? Az esküvő és a gyerekáldás. És mit mond ezzel Isten? Dolgozzatok, igen, és ünnepeljetek. Éljetek. Még azt is mondja, egyetek. Egyetek, ígyatok. Ünnepeljetek, szaporodjatok, sokasodjatok. Az idegen országban? Az idegen országban? Igen, az idegen országban. Nem vagytok itthon, és mégis Isten oly sok örömet rejtett itt el. Nézzetek a jövőbe. Az idegenben nincs jövő. De van. Én jött ez a gondolat, hogy sokan azt is felteszik azt a kérdést, hogy hogyan lehetne gyermekeket vállalni a mai világban. És egy kicsit valaki előre tekint, azt mondja, hogy hát nincs jövő, víz, környezetpusztulás, és a többi. Hova? Milyen világba? Milyen szenvedést fogunk okozni azoknak a gyerekeknek, akik most születnek, majd meg fognak születni, abban a világban, ami jön? De hadd mondjam el, hogy aki nem születik meg, Az nincs. Hányan nem születnek meg, mert egy idegen világ jön? Aki nem születik meg, az nincs, és aki nincs, az a mennyben, az új teremtésben sem lesz. Az nem lesz. Aki megszületik, még ha szenved is ebben a világban, hát mit hiszünk, mi mindjárt eljönünk a perspektívához, a reménységhez. Hazahoz. Azt haza fogja vinni. Azzal együtt fogjuk az Isten dicsőíteni. De aki nem születik meg, az nincs. És amikor az idegen országban, az idegen világban azt mondjuk, hogy na inkább nem, akkor azt mondjuk, hogy nem kell. És ezért Istennek még az idegen országban, teológiailag a bukott világban, ott is áll a parancsa, szaporodjatok és sokasodjatok. És harmadszor azt mondja, ünnepeljetek. Harmadszor azt mondja, imádkozzatok, mert annak a városnak a békességén függ a ti békességetek, jólétén a ti jólétetek. Hogyan lehet megmaradni ott, hogy a munka, a fáradozás, szolgálat? Hogyan marad az ünnep a helyén? Honnan kapunk erőt az idegenben való élethez? Imádkozzatok. És Jézus pontosan ezt tanítja. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mi ebben a lényeg? Hogy itt az idegenben, itt az idegen világban, az idegen országban, ahol automatikusan nincs meg az ő akarata, legyen meg az ő akarata. És ezért imádkozzunk, és ezért dolgozzunk, és ebben ünnepeljünk. Azért kell lenni ennek az imádságnak, mert amíg imádkozunk, ha valóban imádkozunk, és így imádkozunk, akkor addig nem vonulunk vissza a gettóba. Pedig sokszor könnyebb. Amíg imádkozunk a városért, az idegen országért, addig nem vonulunk vissza a saját magunk köreibe. És amíg imádkozunk, ha tényleg imádkozunk, addig nem olvadunk be, és nem adjuk fel, amink van, mert imádkozunk, és így állunk meg. Fáradozz, élj, ünnepelj, és imádkozz. És akkor megvalósul, amit Jézus így mondott, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek a ti mennyei atyátokat. De azt énekeltük, hogy nem lesz mindig sötétség, meg nem lesz mindig elnyomás. És ez az ige ugyanezt mondja. És ezért negyedszer tegyük fel a kérdést, mi az idegenben való élet perspektívája? Mi a reménység? És ennek a lényege az, hogy egyszer majd hazavisz. Ott is ezt mondja, abban a konkrét történelmi helyzetben, megtaláltok engem, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vittelek benneteket. Ha az Isten népe, a keresztény közösség így él az idegen országban, fáradozik, imádkozik, ünnepel, akkor közben tudja, hogy egy óriási ígéret van mindvégig a feje felett, hogy egyszer majd hazavisz az Úr. Az idegen ország az a hely, ahol Isten ígérete újat kezd. Sőt, minél inkább átéljük, hogy egy idegen országban élünk, és ezt imádkozva éljük meg, hogy itt dolgozunk és fáradozunk, annál világosabb és annál értékesebb lesz az ígéret. Hogy én téged innen hazaviszlek. Ha beolvadsz, nem kell az ígéret. Kinek kell az ígéret, aki beolvad? Jó nekem itt, mindent ide. Ha bemegyünk a gettóba, ott se kell az ígéret. Jól meg vagyunk magunk körött, valahogy kibírjuk. De ha ott táncolunk ebben a fáradtságos, küzdelmes helyzetben, hogy jelen lenni és érte élni, egyre óriásibb a jelentősége az ígéretnek. Egyszer hazavisz. Egyszer hazavisz. Ott tanuljuk meg. Ott tanuljuk meg értékelni. Egyszer hazamegyünk. Jézus így fogalmazza ezt meg. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ó, annyira könnyűnek hangzik, nem? Itt vagyunk, Jézus elmegy, helyet készít, visszajön, hazavisz. Jaj, de szép a történet. Ígéret ez? Hát túl könnyű. Nem könnyű. Milyen ígéret ez? Miről beszél Jézus, amikor azt mondja a tanítványoknak? Utolsó éjszakáján. Mert az utolsó éjszakáján mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Hova ment Jézus? Először a keresztre. Elment, hogy helyet készítsen nekünk, elment a keresztre. Elment a szenvedésbe, hogy helyet készítsen nekünk. Elment a halálba, hogy helyet készítsen nekünk a halálban? Nem. Elment a pokolba, alászállt a poklokra, hogy helyet készítsen nekünk a pokolban? Nem. Hanem, hogy helyettünk megjárja ezt az utat. Hogy helyettünk végigjárja, hogy nekünk ne kelljen végigjárni. És feltámadt és felült az atya jobbjára. Hát így készítette a helyet, hogy majd visszajöjjön és magához vegyem. Ez az ígéret, kedves testvérem, ez az ígéret, hogy én téged hazaviszlek, ez halálosan komoly. Ez nem egy könnyű, olcsó ígéret. Ez Jézusnak a halálába kerül, és ezért meg is tartja. Komolyan veszi. Ha ezt megtette értünk, komolyan veszi, hogy haza is visz. Mert ez az ígéret szükséges ahhoz, hogy itt éljünk. Ha látod, hogy ő vár téged az igazi hazában, ha tudod, hogy ő nála van az igazi otthonod, ha a szíved készül a megérkezésre, csak akkor tudsz hűségesen és engedelmesen élni az idegen országban, ma, holnap és az életed minden napján. Amen. Imádkozunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem véletlenül vagyunk itt, nem véletlenül vagyunk ott, ahol vagyunk, abban a családban, abban az országban, abban a városban, azon a munkahelyen, abban a szakmában, hivatásban. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy látjuk, hogy te küldesz, hogy téged képviseljünk, hogy veled éljünk. És mennyatyánk, imádkozunk most azokért, akik a munkájukkal kapcsolatban küszködnek, akik soha nem látták még meg, hogy hogyan fárdozhatnak a nagyobb közösség jólétén azzal, amit tesznek. Imádkozunk azokért, akik csak magukat nézték és keresték. Hozzá bennük megfordulást, átrendeződést. Te meg tudod mutatni, hogy hogyan, mi módon része az emberi közösség jólétének az, amit tesznek. Imádkozunk azokért, akik küszködnek, frusztrálódnak, értelmetlennek látják a munkájukat. Szívesen tennének jót, de nem adatik meg nekik. Kérünk téged, Urunk, hogy ahogy a munka, ami az életünknek oly fontos része, hogy a munkával kapcsolatban hiányaink, küzdelmeink, kielégítetlenség érzésünk, frusztrációnk, reménytelenségünk van. Gyere ott el hozzánk, mutasd meg, hogy te mit mondasz, hogy te hogyan akarsz minket használni az idegen ország jólétéért. Jelensd ki magadat, jelensd ki a te akaratodat ebben. Imádkozunk azokért, akik házasodnak és gyermekeket fogannak és várnak. Köszönjük őket. Áld meg azokat a gyermekeket, akik még az anyamében vannak itt közöttünk. Köszönjük, hogy nem kell rettegve nézni arra, hogy mi lesz velük. Köszönjük az életet, amit adsz. Add, hogy megszülessen, előjöjjön, felnövekedjenek. És majd egy napon a mennyben együtt dicsőítsünk téged, amikor hazaviszel. Imádkozunk azokért, akik nagy hiányként élik meg, hogy nincs társuk. Akár özvegyek, akár elváltak, akár egyedülállók. Kérünk téged, Urunk, hogy gondviselésedben hadd éljék meg hűségedet. Abban, ahogy mellettük vagy, ahogy vigasztalod őket. Abban, ahogy társra találhatnak, és társat adsz nekik. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy megtanuljunk imádkozni. Ezért a városért, ezért az országért, ezért a világért. Hogy amikor elmondjuk, valóban gondoljuk, hogy legyen meg a te akaratod, mint amelyben úgy a földön is. Hogy lássuk, hogy csak ennek az imádságnak az erőterében élhetünk úgy, ahogy te minket elhívtál. Különösen imádkozunk, Urunk, most az a gyászoló testvéreinkért, te légy az, aki vigasztalást hozol nekik. aki új perspektívákat nyitsz, aki gyógyítod az ő sebeiket, aki végigkíséred őket a gyász folyamatán. Imádkozunk, Urunk, a társadalomból kirekesztettekért, a kicsinyekért, a gyengékért. Most különösen imádkozunk a kárpátaljai cigányokért, cigánygyerekekért, és a gyülekezet ott lévő tagjának a szolgálatáért. Te vezesd őket ezen a héten, te adj egységet a holland és a magyar csoport között, te adj, hogy a te evangéliumod szólaljon meg, te adj sok szeretetet, te adj megfelelő időjárást, te őrizd meg őket minden betegségtől és balesettől. És adj, hogy azok a gyerekek, akik most ott hallják a te igédet, egy napon fáradozzanak ennek a városnak, ennek a világnak a jólétéért, mint a te néped tagjai, akár a szakmájukban, akár lelkipásztorként, evangélistaként, áldjad meg őket, hívd elő a jövőnek a vezetőit, kérünk. És kérünk, Urunk, hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.